Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Elcsendesedve, alázatos szívvel járulunk most színed elé, Szent Háromság, egy örök Isten. Köszönjük, hogy ma is van hozzánk szavad. Köszönjük, hogy ma is szólhat hozzánk az ígéd. Tudjuk, hogy a te utaid nem a mi utaink. Tudjuk, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink. Te a kezedben tartod minden utunkat. Te felülmúlod a mi minden gondolatunkat. Te felszólítottad a nem létezőket, hogy legyenek, és azok engedelmeskedtek neked. Emberi ésszel felfoghatatlan a teremtő munkád és hatalmad. Te hívtad életre minden teremtményedet, ezért téged illet minden dicséret és minden dicsőség. Te irgalommal fordulsz belénk, és minden dolgunkat úgy igazgatod, hogy minden a javunkra váljon. Te vagy, aki teremtesz, te vagy, aki fenntartasz, tőled kapjuk az életet, te őriztél meg minket mindeddig. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk a gondviselésért. Drága Úrunk, megvalljuk, hogy te vagy egyetlen segítségünk. Tőled száll alá minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék onnan fentről, ahol nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Fordulj most felénk kegyelmesen, küldd el hozzánk a Szentlélek Istent, és áld meg Isten tiszteletünket. Szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 23. Zsoltárt mind a 6 versével. A 23. Zsoltárban így szól hozzánk az Úr igéje. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úrházában lakozom hosszú ideig. Amen. Testvérek, a 23. Zsoltár a világirodalom egyik legszebb, az egyik legértékesebb költeménye. Része a világ líra legszűkebben vett kánonjának. Lényegében mind a 6 vers egy megrendítő hálaadás. Hálaadás Istennek, Dávidtól, a királytól. Nézzük meg először, hogy hogyan keletkezett ez a Zsoltár. Dávid már király, amikor ezt a Zsoltárt írja. Olyan ember, aki felért élete csúcsára, a karrierje csúcsára. Mindene megvan. És visszatekint a megtett útra, a múltjára, az életútra, amely eddig vezetett, most pedig körülnéz királyi körülményei között, és azt mondja, Istentől kaptam mindezt. Mindez tőled van, Uram. Hálával tekint vissza a megtett útra. Dávid, Isai legkisebb fia, a vidéki pásztor, most Jeruzsálem elfoglalója, Izrael királya, a zsidók legnagyobb királya, és mégsem száll fejébe a dicsőség. Nem lesz beképzelt, nem magára mutat, nem a saját hatalmasságában gyönyörködik, nem a saját hatalmát fitoktatja. Dávidnak most is, a trónon is helyén van a szíve. És visszatekint erre a hosszú útra, és békessége van, és megelégedett. És azt mondja, hogy mindez Istentől való. És ezen a ponton, bár még csak a Zsoltár keletkezésénél vagyunk, már is álljunk meg. Álljunk meg, mert már is tanúságot tartogat számunkra, már is tanítani akar minket ez a Zsoltár. Ha mi visszanézünk az életútra, a múltunkra, vagy az életvitelünkre, a jelenünkre, akkor mi mit mondunk? Ilyen tisztán szól-e a hálaadás? A válasz természetesen az, hogy nem. Hogyha az ember nem hívőkkel beszél, akkor az egyik leggyakrabban hallott vélemény, amit az életútról mondani szoktak, hogy az én két kezem az segített mindenben. A két kezemmel értem el mindezt. A két kezemmel hoztam létre mindezt. A másik, amit gyakran mondanak, az a józan ész. Értelmes voltam, leleményes voltam, megtaláltam a helyem, a számításomat. És ilyenkor ott áll az ember hívőként, és azon gondolkozik, ki adta azt a két kezet. Ki adta azt a józan észt. Ki adta azt a világot, amiben rend és kiszámíthatóság uralkodik, hogy két kézzel és józan ésszel lehet boldogulni. Kitől van ez a kegyelmi idő? Dávid nem így beszél. Dávid azt mondja, minden Istentől van. Mindent tőle kaptam. Nem azt mondja, hogy a két kezével, nem azt mondja, hogy ügyes lantos volt, nem azt mondja, hogy rátermett harcos volt, vagy jó diplomata, de hogy is Dávid Istent dicsőíti. De az ember, aki a két kezére néz, meg a józan eszével dicsekszik, az nem Isten dicsőíti, az önmagát isteníti. Nem kell ahhoz profétai lelkület, hogy belássuk, hogy mondjuk neki, hogy a két kezed előbb-utóbb gyenge lesz, hogy a józan eszed előbb-utóbb cserben hagy. Hívők között ritkább az ilyen vélemény. De ha mi körülnézünk a körülményeinken, az életvitelünkön, vagy visszanézünk a megtett útra, nézzük a múltunkat, a jelenünket, az egész életünket, azért mi sem ilyen tiszta hálaadással szólalunk meg, mint Dávid. Ránk is jellemző az, ami az egész emberiségre, a civilizált emberiségre legalábbis, hogy úgy rohan, mint a hajszolt vad. Ilyetten. Rohan valahová, mindig siet. Azt hiszem, ez sokunkra igaz, ez rám is igaz. Szegeden élek, Pápán tanulok, és megcsináltam, hogy egy nap buszra szálltam, és elmentem, levizsgáztam Pápán, és még haza is értem. 2,5 órát töltöttem a városba, oda-vissza átszeltem az országot 2-szer. Úgy rohan az ember, mint akit kergetnek. Így rohanunk 6 napon át. És aztán jön a 7. nap, az Úr napja, az az övé, és ott lehet egy kicsit pihenni is, testileg, lelkileg feltöltődni, de gyorsan, mert hétfőn már kezdődik újra ugyanez. Beszéltem egy hívő testvérrel, aki azt mondta, úgy élek, hogy egy hónap alatt sem volt egy perc megállásom sem. Megyünk a kaptatón, elkopunk, elfásulunk, felörlődünk, hívők vagyunk, és mégis rohanunk a keskeny úton. Túl gyorsan megyünk a keskeny úton, így nem lehet középen maradni. Az ember kisodródik. Isten kegyelme, hogy egyáltalán még a keskeny úton vagyunk. Aztán a tiszta hálaadás másik akadálya a félelem. Sokszor nem olyan irányba visz az életút, amilyenbe szeretnénk, hogy haladjon. Nem tudjuk a jövőt. Hálát adunk a múltért, de félünk a jövőtől. Aggodalmaskodunk magunkért is, másokért is. Szeretünk másokat, de ez abban jelenik meg, hogy aggodalmaskodunk értük. A szeretet átcsap aggodalmaskodásba. Ez természetes, azt mondjuk. Ha a hegyi beszédet olvassuk, akkor látjuk, hogy ez nem természetes. Ha azt mondanánk Jézus Krisztusnak, hogy az aggodalmaskodásunk természetes, ő azt válaszolná, hogy a bűn is annyira természetes, mint ez. A természetünkből fakad. De nem kellene, hogy így legyen. Félünk. Félünk a magánytól. Félünk az egyedülléttől. Az egyik embernek egy perc nyugta sincs, azt mondta, olyan, mintha soha nem lenne körülötte csend. A másik ember meg nem tud kihez szólni, és túl nagy körülötte a csend. mind a kettőnek hiányzik az egyensúly. És egyensúly nélkül a hívő elkezd billegni, meginog, és megint nem marad a keskeny úton középen. Elkezd lesodródni. Dávid ebben a zsoltárban megáll, körülnéz, összegzi egész eddigi életét, 6 versben, hálaadásban. Mind a 6 vers hálaadás. Nézzük most meg ezt a zsoltárt tartalmilag. Ha összegezni kellene a 23. zsoltár tartalmát néhány szóban, ha meg kellene fogalmazni az üzenet magját, a zsoltárhoz adott kulcsot, akkor azt mondanám, hogy a zsoltár legfontosabb üzenete, hogy velem van az Úr. Ez a döntő. Ez mindenre gyógyír. Ez az egész Szentírás egyik legfontosabb üzenete. Velünk van az Úr. Ez a jelenléti ígéret. Ezt kapja Mózes. Fél a fáraótól, Isten azt válaszolja, én veled leszek. És oda mer állni a fáraó elé, és ki tudja szabadítani Istennel a zsidóságot, a fogságból, és a pusztai vándorlás alatt végig velük van az Úr. Megtapasztalják, hogy velük van az Úr. Vagy ott van Ézsaiás könyvében a gyönyörű profécia, Jézus Krisztus egyik neve, az Immánuél. Azt jelenti, velünk van Isten, Immánuél, velünk van Isten. Ez egy nagyon tartalmas mondat, ez egy valódi vigasztalás, ez egy igazi örömhír. Ez az egyik legfontosabb vigasztalás az egész Bibliában. Ne félj, veled van az Úr. Azon gondolkodtam, a 23. zsoltár alapján mit mondanánk, mit is jelent az pontosan, hogy velünk van az Úr. Mit jelent az, hogy velünk van az Úr, hogyha tudjuk, hogy Isten mindenhol jelen van. Isten olyan létező, aki betölti az eget és a földet. Ahogy Jeremiás írja, betölti Isten a mennyet és a földet. Mit jelent az, hogy velünk van az Úr? A legtöbben akkor tapasztaljuk meg, hogy velünk van az Úr, amikor felénk fordítja orcáját kegyelmesen, amikor hozzánk szól egy igében, amikor valóban minket szólít meg, amikor ezt kétségkívül érezzük, vagy amikor az áldásai elkezdenek ránk áradni. Lelki vagy fizikai áldások áradnak ránk. Azt mondja a zsoltár, nem szűkölködöm. Ha az Úr velem van, nem szűkölködöm. Így gondolkodunk. Ezt tanítja a 23. zsoltár is. Dávid ott ült a királyi trónon, onnan visszaemlékezik az életére, az eddig megtett hosszú útra, látja az áldásokat, amik kísérték, gazdagságban, kényelemben, megelégedésben, királyként visszanéz, és azt mondja, végig velem volt az Úr. Vagy azt mondja a zsoltár, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Akik az Urat szeretik, azoknak minden a javukra van. Ha az Úr velem van, nem szűkölködöm. Elhalmoz az áldásokkal. Ezt tanítja az első zsoltár is. A hívő olyan ember, aki olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Idejekorán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Ha velem van az Úr, nem szűkölködöm. Néha nehéz az élet, néha akadályokba ütközöm, de az Úr emel, át az akadályokon, vezet engem, Isten áldásai kísérnek. Ezek a gondolatok nagyon sokat segítenek, ezek a gondolatok nagyon fontosak, addig, amíg minden jól megy, hogy az ember ne váljon beképzelté, hogy az ember maradjon olyan alázatos, mint Dávid, hogy tudja, hogy mindent az Úrtól kapott. Ez a tanítás fontos, hogyha nyereség kísért. De előbb vagy utóbb az ember rázós részhez ér az életúton, nehéz szakaszhoz. És akkor ezeknél a gondolatoknál valami többre van szüksége. Nem segít a sikerteológia, hogyha az ember nem sikeres. Azt mondja az ember, hogy azért sikeres, mert hívő. amíg azt mondja, hogy van két keze, és azzal ért el mindent, amíg azt mondja, hogy van józan esze, azzal ért el mindent, addig mondjuk neki, hogy kitől van a két kezed, kitől van a józan eszed. Hát a hívőknek ugyanígy mondhatjuk, kitől van a hited, kitől kaptad mindezt, a hitet is Istentől kaptad. A sikerteológia semmi esetre sem jó arra, ez a tanítás semmi esetre sem arra való, hogyha egy hívőt megpróbál az Úr, akkor azt mondjuk neki, ez azért van, mert vétkeztél. Ez azért van, mert nem teljes a hited. Jó barátai voltak ilyenek. Ne ítélkezzünk a próbatétel alatt levővel. Az ember sérülékeny, törékeny és esendő. Törékenynek és esendőnek lenni az nem jó kombináció. Az előbb-utóbb esik is, és törik is. Az embert előbb-utóbb valamilyen próbatétel éri. Dávidot is próbatételek érték. Menekülnie kellett Saul elől. Egy olyan országban volt, ahol a király meg akarta őt ölni, vagy öletni. Sehol nem volt biztonságban. Aztán menekülnie kellett Abszalón elől. A saját fia, akit befogadott, akinek megbocsátott, az akarta őt hátba szúrni. És nem csak menekülnie kellett olyanok elől, akik meg akarták őt gyilkolni, érték más csapások is. Dávid sokat gyászolt. Meghalt a barátja Jonatán, és gyászolt. Gyermekei haltak meg, és gyászolt, illetve gyászolt volna, de néha hivatalból nem szabadott gyászolnia sem. Gyászolt, és kimondhatatlan fájdalmakat élt át. Bújdosott, bajba került. Olyan szorult helyzetbe került, hogy el kellett játszania, hogy megbomlott az elméje. Találkozott meg annyi emberi gonoszsággal. Szembe kellett néznie a saját gonoszságával is. Megjelent nála Nátán próféta, és azt mondta neki, hogy bűnös ember vagy, Uriás halálában, Isten tudja ezt. A titkod nem titok többé, Isten látta. És Dávidnak bele kellett néznie az igének ebbe a tükrébe. Bele kellett néznie, és azt mondania, hogy egyedül Isten ellen vétkeztem. Akitől mindent kaptam, az ellen vétkeztem. Rajta ebben a helyzetben nem az segített, hogy Isten áldásai kísérik azt, akinek jól megy a sora. Rajta éppen az ellenkezője segített. Rajta az segített, ami ugyanúgy benne van a 23. Zsoltárban, ugyanúgy benne van a válasz arra a kérdésre, hogy mi lesz a szenvedőkkel, Uram. Te mindenható vagy, jóságos vagy, mi pedig esendők vagyunk és törékenyek vagyunk, Istenhez képest mi senkik vagyunk, porszemek vagyunk, és persze gonoszak. Törékenyek vagyunk, de törjük is egymást. És ennek a Zsoltárnak feltehetjük a kérdést, hogy mi történik azokkal, akik törik egymást. Mi lesz a nélkülözőkkel? Mi lesz azokkal, akik magányban égnek? Mi lesz azokkal, akik szeretetlen közegben vannak? Mi lesz azokkal, akik fizikai bajoktól szenvednek? Mi lesz a járvánnyal, a halottak számával? Mi lesz a szegényekkel, a munkanélküliekkel? Miért van ez a sok szenvedés? Mi lesz a bajba jutottakkal, azokkal, akik nem a füves legelőkön, a csendes vizek mellett járják az utat? Testvérek, éppenséggel róluk szól ez a Zsoltár. Ez a Zsoltár tanít a legszebben arról, hogy mit tegyünk a nyomorúság idején. Dávidot megpróbáltatások érték. Ez a Zsoltár nem részletezi őket, hogy hányszor akarták megölni, hogy menekült, hogy milyen próbatételek alá vette őt az Úr. Nem részletezi Dávid, összefoglalja az egészet egyetlen egy képben, a negyedik versben azt mondja, a halál árnyékának völgye volt ez. Mindez a halál árnyékának a völgye. Ez az életveszély helye, a magányé, az ellenségeké, a halálé, a sötétségé. Mindez kísért az úton. A halál árnyékának völgyén át vezet az út, a járhatatlan út, az élhetetlen élet, a tűrhetetlen helyzet, az, amin át kell mennie annak az embernek, aki a halál árnyékának a völgyén átmegy. az ember kis híján megsemmisül, és nem csak egyszerűen oda kerül Dávid. Nem csak egyszerűen ki kell bírnia ezt a veszedelmes helyet, hanem át kell rajta mennie. Tevőlegesen keresztül kell rajta menni, mert a pásztor arra vezeti. És Dávid jár ezen a járhatatlan úton, mert vele van az Úr. Az Úr átvezeti őt ezen a helyen, és ő bízik Istenben, és követi Istent. Hitből, bizalommal tekint az ember az Istenre, olyan gyermeki hittel fordul felé Dávid. Dávid királyként is megmaradt annak, aki volt pásztorként, megmaradt egyszerű hívő férfiúnak, aki tudja, hogy az Úr meg fogja őt tartani a próbában, és azt mondja, hogy még csak nem is félt. Ugyanúgy megy át a halál árnyékának a völgyén, ahogyan szembeszáll Góliáttal. Nem fél. Tudja, hogy vele van az Úr. Dávid nem egy olyan ember, akit elkényeztetett Isten, hanem egy olyan ember, akinek a hitét a nehézségek között építette Isten. Isten a nehézségeket, a csapásokat, a megpróbáltatásokat mind a kezében tartja. Ő hatalmas. Ezt mind a kezében tartja, és megpróbál minket, hívőket is, hogy sziklaszilárd hitre neveljen minket. Dávidnak volt ilyen sziklaszilárd hite. Ezért tud hálaadást írni mindenről. Mennyi szörnyűségnek el tudjuk képzelni a halál árnyékának a völgyét. Visszaemlékezünk a legnehezebb helyzetre, amiben valaha kerültünk, vagy elképzeljük azt a helyzetet, amiben soha nem akarunk kerülni. Honnan tudjuk, hogy ott velünk van az Úr? Honnan tudod, hogy veled van az Úr a kórházban, a veszélyben, a mindennapi taposómalomban, az anyagi csőd célén, vagy a kudarcban, a bűnbeesés órájában, a magányban? Ha azt hiszed, hogy nincs kihez szólj, ha azt hiszed, hogy nincs aki segíteni fog, akkor is tudnod kell, hogy veled van az Úr. Dávid ezt tudta. De olyan szépen tanít erről Dávid. Úgy tanít erről, hogy nem filozofál, nem fejteget teodíceát, nem kérdezi, hogy mi végre ez a sok szenvedés, hogy meddig engeded még, Uram, nem kérdezi, hogy honnan ered mindez, ki a hibás. Nem ezt teszi Dávid, hanem félelem nélkül átmegy a halál árnyékának a völgyén. Nem gyárt elméleteket. Éppen ezért jó tanár. Megmutatja, hogy vele van az Úr. Ha figyelmesen olvassuk ezt a 6 verset, akkor azt látjuk, hogy az első 3 vers Istenről beszél. Dávid Istenről beszél. Aztán a 4. versben jön a halál árnyékának a völgye, és ott nem Istenről beszél, hanem Istenhez beszél. Megszólítja Istent. Azt mondja Istennek a halál árnyékának a völgyében, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ugyanez történik velünk is. Nem onnan tudjuk, hogy velünk van az Úr, hogy áldások kísérnek végig az úton, gazdagság kísér végig az úton, siker és fény és minden könnyű. Aki ezt várja Istentől, az nem ismeri Istent, az nem tudja, hogy hogyan működik ez a gondviselés. Isten soha nem hagy el minket, és nem csak azért nem, mert mindenhol ott van, hanem azért sem, mert ő hűséges. Pál azt mondja Timóteusnak, ha hűtlenek vagyunk, Isten hű marad, önmagát meg nem tagadhatja. Dávid számára alkalom lett a halál árnyékának a völgye. Alkalom, hogy Istenhez szóljon. Ott már tényleg csak Isten igéje a reménységünk. A halál árnyékának a völgye az a hely, ahol már csak a Bibliába lehet kapaszkodni. Minden más csődöt mond, minden más szerte foszlik. És akkor minden korábbinál erősebben felragyog az élet útja az igéből. Ott a mélyben tényleg csak Istenre figyelünk. Nem csak, hogy nem hagyott el minket, Isten, hanem szól hozzánk, és meghallgat minket, ha mi szólunk hozzá. Itt végre nem vonja el a figyelmünket erről semmi. Az igék, amiket olvasunk, teljes súlyukkal, teljes fényükkel, teljes jelentőségükkel vonatkoznak ránk. Azt olvassuk, hogy lábam szövétnek a te igéd, ösvényem világossága, és ezt értettük eddig is, de most tényleg világít, felragyog és mutatja az utat. A legnagyobb bajban Isten mindig mutatja az utat, és a végére egyértelművé válik, hogy merre vezet az Úr minket. Isten szavai hirtelen mindennél fontosabbak lesznek, és a bajban olyan tiszta hittel tudunk imádkozni, ahogyan addig soha. De még ez is csak a vigasztalás kezdete. Nincs vége a Zsoltárnak a 4. versnél. A Zsoltárnak a 6. vers végén van vége, amikor azt mondja Dávid, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ez azért van, mert Bibliával a kézben, imádságos lélekkel értelmet nyer az út. Célja van az útnak. Ez az út levisz a halál árnyékának a völgyébe, és onnan felvisz az Úr házába. Nem is útra hasonlít ez már, hanem olyan, mint egy folyómeder. Egy folyómeder, ami a vizet mindig a tengerhez vezeti. Előre el van készítve ez az út. A legvadabb víz is, a legveszélyesebb, leggyorsabb, sziklás, meredek hegyi patak, ami tele van nyaktörőkkel és vízesésekkel, és rohan a keskeny úton, ugyanúgy, ahogy mi, elér a síkságra. Kiteljesedik, megnyugszik, méltóság teljesen készül a tengerhez. Más a ritmusa. A hívő ember is lehet ilyen. Mi is haladhatunk így az úton. A Zsoltár útja Isten házába vezet. Minden hívő életútjára igaz ez. Előre elkészített mennyei hajlék vár ránk. Oda tart az út. Miénk a feltámadásban az új ég és az új föld és az örök élet, ahol mindannyian Isten fogjuk dicsőíteni. Ugyanilyen hálaadással, mint Dávid. Tudjuk, hogy ez a cél, tudjuk, hogy erre tartunk, és tudjuk, hogy ott már minden kész. Értelmet nyer az út. Értelmet nyer az útnak az a része is, amely a halál árnyékának a völgyébe vezet. Az is kellett. Utólag belátjuk. Dávid is utólag írta le a 23. Zsoltárt, miután átment a halál árnyékának a völgyén. Ma is egy ilyen helyzet van. Itt állunk a megpróbáltatások között, a világjárvány által sújtott időben, itt vagyunk a bűneink mélységes sötétségében, itt vagyunk életünk veszélyes és kiszámíthatatlan útján, de már tudjuk, hogy velünk van Isten. Tudjuk, hogy hová vezet az út. Tudjuk, hogy van értelme a szenvedésnek. Tudjuk, hogy van értelme minden próbatételnek. Van egy nagyon szép iga, ami magyarázza a 23. Zsoltárt, ami ugyanígy a szenvedésekről tanít. Pál azt írja a korintusiaknak, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Csak emberi kísértések érhetnek minket. Ez azt jelenti, hogy Isten senkit nem kísért erején felül. Senkit nem tesz próbára erején felül. Ez azt jelenti, hogy a próbatételeinkben a gondviselés szabja meg a határt. Nem a bűneinkért esünk próbatételek alá, hanem a hitünkért. Isten vigyáz ránk a próbákban. Nem kell olyan próbatétellel szembenéznünk, amit nem bírnánk ki. Erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Csak kibírható nehézségek érnek. Ez alól egy kivétel van. Jézus Krisztus. Rá nem vonatkozik ez a vigasztalás, nem vonatkozhat. Ő azt szenvedte el, ami az erőnket meghaladó kísértés, próbatétel. És ő odaáll helyettünk, és a keresztre adja magát helyettünk, mert ő tudja, hogy mi ezt nem tudnánk elhordozni. Elszenvedi a bűneinkért a büntetést, a kereszthalára adja magát, és feltámad és győz a halál felett. Ő az a jó pásztor, aki végigvezet az úton. Ő az, aki megóv minket attól, amit nem bírnánk ki. Jézus Krisztus sokkal szörnyűbb utat járt végig értünk, mint velünk. Ő ismer minden megpróbáltatást, ami minket érhet. Ismeri, mert neki sokkal nagyobb nehézségeket és fájdalmakat kellett kiállni. Ha azon az úton végigment, már pedig végigment, át Golgotán, kereszt halálon, a halál árnyékának minden völgyén, és feltámadt, és ott maradt utána az üres sír. Ha ő ezen végigment, akkor végig fog menni azon is, amin velünk megy végig. Dávid kijut a halál árnyékának a völgyéből, azt írja, hogy még csak nem is fél. Tudja, hogy vele van az Úr. Megszólítja őt, imádkozik, zsoltárt énekel, sok szenvedésen megy keresztül, rögös ez az életút, amire visszatekint, és amiért hálát ad. Azért volt járható az út a halál árnyékának a völgyében, mert Krisztus járhatóvá tette. Ő járta be helyettünk az elviselhetetlen részt, a kibírhatatlan részt. Jézus Krisztus már elszenvedte azt, Isten neki adta azt, Isten abból nekünk nem ad. És ami még nekünk jut a fájdalmakból, a szenvedésből, abban is velünk van Jézus Krisztus. Jézus Krisztus minden elképzelhető és minden létező szenvedésben közösséget vállal velünk. Velünk van a próbáinkban. Szóval visszatérve a legelső kérdésre, mit jelent az, hogy velünk van Isten, ha egyszer Isten ott van mindenütt? Ez azt jelenti, hogy nem kell sorba állni. Nem kell várni rá, hogy beszélhess vele. Isten ott van mindenütt, ez azt jelenti, Isten hatalmas. Isten velem van, ez azt jelenti, hogy kapcsolatom van vele. Szólhatok hozzá, és ő is szól hozzám. Isten nem egy távoli Isten, nem egy távoli Úr, akiről lehet filozofálni, hanem a személyes Isten, az én teremtőm, a megtartóm, a megváltó Istenem, ahogyan Tamás mondja, én Uram és én Istenem, vagy ahogyan Dávid mondja, az Úr az én pásztorom, nem a más világé, nem a többieké, nem a helyettem hívőké, nem az értem imádkozóké, nincs semmilyen képviseleti rendszer, nincs kibúvó, nincs helyettesítés, itt csak a szívből jövő, hittel mondott hitvallás lesz elfogadható, az Úr az én pásztorom, az Úr az én Uram, az Úr az én Istenem, személyesen, közvetlenül. Éppen ezért nem csak mindenhol ott van, nem csak mindenhol máshol, hanem mindig itt van. A mindenség Ura szól hozzám, kapcsolatban van velem, ő a pásztorom nekem, meghallgat engem. Ezért szólok hozzá. És ezek után, a 23. Zsoltár után mit mondhatnék, ha nem azt, hogy elfogadok, Uram, a kezedből jót is, rosszat is. Nem félek, mert Te, Uram és Istenem, velem vagy. Maga a mindenség Ura hajol le hozzánk, hogy meghallgassa a legegyszerűbb imádságainkat is. Hajtsuk meg a fejünket és szólítsuk meg őt. Drága Urunk, Szent Háromság, Örök Isten, köszönjük, hogy velünk voltál, mindeddig megtartottál, és elvezettél minket ide, elvezettél erre a pontra, hogy hozzád szóljunk imádsággal. Hálát adunk neked, Urunk, hogy tudhatunk rólad, hogy hitbizonyosságunk lehet felőled a te igéid miatt. Kérlek, Urunk, te vezess minket életünk útján. Vonj minket közel magadhoz, tarts meg minket magad mellett, segíts nekünk, maradjanak velünk a te igéid, maradjon velünk a te szent lelked. Ha eltévedünk, te mutass utat, ha elesünk, te segíts tovább menni. Te legyél az úton a békesség, te vigyázz ránk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, gondviselésed számtalan formájáért. Köszönjük neked, hogy közöttünk, ebben a gyülekezetben is munkálkodsz. Köszönjük neked azokat a testvéreket, akiknek az életén meglátszódnak a te igéd, embert formáló munkái. Hálásak vagyunk mindenkiért, akit hívő emberré tettél, és ide vezettél. Köszönjük, Urunk, hogy létezik a gyülekezet, és nem kell egyedül járnunk a nehézségek között. Hálásak vagyunk a nehézségekért is, de kérünk, hogy adj nekünk erőt a terhek hordozására. Segíts nekünk, hogy a jót is, és a rosszat is a te kezedből békességgel fogadjuk el. Legyél velünk a próbáink során. Add, hogy fel tudjuk ismerni végzéseid értelmét, a te akaratodat. Tudjuk, Urunk, hogy tőled kell elfogadnunk mindent, így ezt a járványt is. De kérünk, Urunk, erősítsd a hitünket azzal, hogy amikor eljön az általad megszabott ideje, vedd el tőlünk ezt a járványt, és szabadíts meg minket ettől is a te dicsőségedre. Add, hogy nyilvánvalóvá váljon mindenkinek, hogy ez a te szabadításod. Addig pedig, amíg tart, imádkozunk a betegekért, hogy te adj nekik enyhülést, az orvosokért, hogy te adj nekik bölcsességet, türelmet, az ápolókért, hogy te adj nekik kitartást a nehézségek között. Urunk, imádkozunk az ország vezetőiért, hogy a te akaratod szerint felelősen hozzák meg döntéseiket. Segíts nekünk, hogy megtanuljuk, hogy a te kezedből kell elfogadnunk mindent, és hogy hozzád kell könyörögnünk. Így könyörgünk most is, könyörgünk a gyülekezetünkért, az itt folyó szolgálatért, egész magyar reformátusságunkért, határon innen is, és túl is, és a világ minden hívőjéért. Tarts meg minket az igaz hitben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem nektek, hogy jövő héten, a szokott helyen ismét meghallgathatjátok az Isten tiszteletet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.